Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Mentik a menthetőket a kormány, és nyomorba döntik a legszegényebbeket. Az ellenzék szerint ma szavaznak a végtörlesztésről.
Otthon hamarabb észbe kaptak. Ausztriában a devizahitel már tavaly kockázat volt, az osztrák bankok magyar leányvállalatainál még nem.
Megölte azt, aki befogadta, 15 éves fiú folytott meg egy 41 éves nőt, valószínűleg viszonyuk lett, de összevesztek.
Nyugaton ősz-keleten strandidő, orkánerejű szél Pécsen, 8-10 fok Sopron mellett, közben 30 fokos nyár Szegeden.
Annak segítenek, aki még tud fizetni.
Ezt mondja a kormány, jön a 180 forinton rögzített végtörlesztés zárószavazása a parlamentben.
Az MSZP elnöke a képviselőket kizárta volna ebből a lehetőségből, és meghatározta volna a törlesztés felső határát. A Fidesz egyik javaslatot sem támogatta. A kormánypártok szerint a kilakoltatási moratórium az árfolyamgát, és a végtörlesztés mostani formája az adósmentés biztos receptje.
Élni fogunk a hitelfelvételi lehetőséggel, és ki fogjuk használni.
Molnár Szabolcsik 20 millió forintos svájci frank hitelt vettek fel 5 évre, akkor 170 forintos árfolyamon. A tőketartozásuk jelenleg 23 millió forint.
Hogyha igénybe vesszük a kormány által kínált lehetőséget, akkor 17 millió forintra csökken a tőketörlesztésünk, tehát közel 5,5 millió forintot spórolnánk.
A kormány a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével azon a Molnárékhoz hasonló helyzetben lévő 200-300 ezer adóson akar segíteni, akik jelenleg még ha nehezen is, de tudják fizetni a törlesztő részleteket. Enélkül a lehetőség nélkül azonban rövid időn belül fizetésképtelenné válnának. A többi adóst a kilakoltatási moratórium és az árfolyamgát védheti meg.
Ezzel a lehetőséggel az élhet, aki 180 forintos svájci frank, 250 forintos euró, illetve a 2 forintos japán jen árfolyam alatt vette fel a saját hitelét. Az e fölött felvett hitelekre ez értelemszerűen nem vonatkozik már.
Aki élni akar a lehetőséggel, annak ez év december 30-áig be kell nyújtania a banknak a végtörlesztési igényt. A javaslat mentesíti a hiteleseket, mind a személyi jövedelemadó, mind az ajándékozási, illetve a vagyonátruházási illetékkötelezettség alól. És kimondja, hogy a végtörlesztésnél a bankok költségtérítést, díjat vagy jutalékot nem számíthatnak fel. Mesterházi Attila azt kezdeményezi, hogy országgyűlési képviselő és állami vezető ne élhessen az egyösszegű kedvezményes árfolyamú végtörlesztéssel. Azt kérte a Fidesz frakció vezetőjétől, ő is írja alá a módosító indítványt.
Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló alkalom és lehetőség arra, hogy Lázár János azt tegye, amiben hisz, és ne azt, amit a főnöke elvár tőle. Bebizonyíthatja, hogy független képviselő, vannak önálló döntései, és nem fél ellent mondani Orbán Viktornak.
A Fidesz frakció vezetőjének szóvivője közölte, a szocialisták javaslatát pártkiáltványnak tekintik, ezért nem csatlakoznak hozzá. A miniszterelnök a hétvégén azt mondta, ahogy előnyök, úgy hátrányok sem érhetik a képviselőket, ezért a jogosultak körét velük sem szűkítik, mint ahogy a végtörlesztéssel visszafizethető hitel összegét sem maximalizálják. Erre az MSZP ma javaslatot tett, de a kormánypártok nem támogatták.
A sürgős tárgyalásra igen, magára a javaslatra nem. Az ellenzéki pártok közül is volt, amelyik támogatta, hogy a végtörlesztésről szóló kormánytervet a szokottnál gyorsabban vitassák meg, de a tartalmával egyikük sem értett egyet. Abban is megvolt a közös nevező az ellenzéki pártok között, hogy a múlt héten benyújtott országmentő költségvetés szerintük a legszegényebbeket sújtja és a gazdagokat segíti. A Jobbik előrehozott választást, az MSZP gazdaságélénkítő alapot javasol, az LMP pedig népnyúzó Orbán csomagról beszél.
Kezdjék el önök is ízlelgetni nap mint nap, hogy önök a gazdagok kormánya, a gazdagok pártja. Ízlelgessék,
a Jobbik szerint
igazság.
A kormány döntései és a legszegényebbeket sújtják. Mona Gábor azt mondta, a Gyurcsányi filozófiát folytatja a jelenlegi kormány, ezért csak úgy, mint 2006-ban, most is előrehozott választásra lenne szükség.
Új helyzet van, egy egyre növekvő permanens válság van. Egy hitelét vesztett kormány van, egy megnyomorított társadalom és egy megszorító politika, ebből pedig előrehozott választással lehet kikecmeregni. Előrehozott választásokat kell tartani.
Az MSZP szerint a kormány gazdaságpolitikája megbukott.
Ebből a válságból, ova önök vezették ezt az országot, minél gyorsabban és a
Mesterházi Attila azt mondta, létre kell hozni egy gazdaságélénkítő alapot, vissza kell állítani a több kulcsos adórendszert, és járulékcsökkentésre van szükség. Az LMP szerint az áfa emelés béréléssel és a tervezett adóváltozásokkal az elmúlt 20 év legnagyobb megszorítására készül a kormány a 2012-es költségvetéssel, még ha nem is nevezi így.
Óckodnak a megszorítás kifejezéstől, mint az ördög a keresztvíztől. Hát én most ajánlanék önöknek egy kompromisszumos megoldást, hívjuk csak ezt az Orbán csomagot egyszerűen népnyúzásnak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elismerte, hogy Európa legmagasabb áfáját akarják bevezetni, de szerinte más európai országok is a fogyasztást sújtó adók emelésével kellett, hogy éljenek.
Azok a lépések, amelyek a költségvetésben találhatók, tarthatók, és azokkal a lépésekkel bármilyen vihar érkezik a világgazdaság felől, Magyarország erősen jöhet ki a viharból, Magyarország megvédhető.
A gazdasági államtitkár szerint a tervezett gazdasági növekedés európai átlagban is jónak számít, és az egyensúlyt is fogják tudni tartani.
A parlamentben most is ott van kolléganőm Benyó Rita. Szervusz Rita, mikor lesz döntés a végtörlesztésről?
Szervusz, jó estét kívánok! Hát ahogy már említettétek, a képviselők támogatták azt, hogy sürgősséggel tárgyalják, így a vitát már megkezdték, és ma este akár szavazhatnak is a végtörlesztésről. Rogán Antal egyébként a vita kezdetén expozéjában azt mondta, hogy a devizahiteleseket megtévesztették akkor, amikor felvették a hitelüket, így van joguk ahhoz, hogy ezt a konstrukciót valamilyen módon kiváltsák. Ehhez kapcsolódik Lázár János javaslata is, amit napirend előtt tett meg. Napirend előtti felszólalásában azt szorgalmazta, hogy az Alkotmányügyi Bizottság kezdjen vizsgálatot arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy 2002 után drasztikusan megnőtt a devizahitelek száma. Lázár János azt mondta, hogy mind Medgyessy Péter, mind Gyurcsány Ferenc kapott előzetesen figyelmeztetést arról, hogy ebből baj lehet.
Mi történt a pénzügyminisztériumban?
A Fidesz frakció vezetője napi rendelőtti felszólalásban jelentette be, hogy az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága fogja kivizsgálni, kit milyen felelősség terhel a devizahitelek elterjedéséért.
Derüljön ki az igazság, hogy a magyar kormánynak milyen szabályozási eszközei voltak. Miért nem védte meg a bankároktól az embereket, miért nem védte meg a bankoktól, miért lehetett az 8 éven keresztül, hogy 3-400%-os THM-ekkel működtek pénzügyi közvetítő cégek.
Az első Orbán kormány idején elindított forint alapú hitelekre épülő lakástámogatási rendszert a Medgyessy kormány 2003-ban jelentősen megszigorította. Ezután senkinek sem érte meg forintban eladósodni, mert a svájci frank alapú hitelek kamatai sokkal kedvezőbbek voltak. Emiatt 2003 után 5 év alatt szinte a nulláról 6000 milliárd forintra nőtt a magyar családok devizában, nagyrészt svájci frankban felvett kölcsöneinek összértéke. A bankok minden eszközzel a devizahitelek felé terelték az embereket. Pedig 2004 és 2006 között a Magyar Nemzeti Bank, az IMF, a Világbank és a PSAF, valamint különböző hitelminősítő intézetek többször is figyelmeztették az akkori kormányokat, hogy katasztrófához vezethet a magyarok eladósodottsága. A szocialista kormányok pénzügyminiszterei közül László Csabát nem értük el, Draskovics Tibor nem kíván nyilatkozni, Oszkó Péter pedig annyit mondott, az ő minisztersége idején már csökkent a hitelállomány mértéke. Veres János, a Gyurcsány kormány pénzügyminisztere nem tartja magát felelősnek.
Azok a figyelemfelhívások annak idején, amelyek a kormányzat részéről megtörténhettek, azok megtörténtek, és egy magánjogi kapcsolatban én nem gondolom, hogy korlátozó módon kellene ilyen vagy olyan eszközökkel, jogszabályokkal belépni.
2008 őszén a válság kirobbanása után az addig átlagosan 150 forintos árfolyamú svájci frank 210 forintra drágult. Ezzel az önrész és a futamidő mértékétől függően gyakran a duplájára nőttek a törlesztő részletek, és azóta is folyamatosan nőnek.
A képviselők egyébként most nem csak a végtörlesztés vitáját kezdték meg, hanem a pozitív adóslista létrehozásáról is megkezdték a vitát. Az előterjesztő Rogán Antal azt mondta, hogy tarthatatlan az, hogy ha valaki egy hónap elmaradással van hitelében, akkor azonnal valamilyen negatív szankció éri, viszont soha senki nem kap jutalmat azért, mert hogy mindig pontosan fizet. Ezen szeretne a képviselő, illetve képviselő társai most változtatni.
Rita, köszönjük!
A parlament ülését holnap reggel 9 órától egyébként az M2-n élőben közvetítjük majd. Az osztrák bankok már tavaly megkapták a magukét. Az ottani pénzügyi felügyelet ugyanis figyelmeztette őket, hogy nem jó, ha a devizahitelt tömegesen kínálják, főleg nem, ha jelzálog alapú kölcsönöknél. A kormány végtörlesztési javaslatát Ausztriából bírálták a leghevesebben, itthon pedig osztrák bankok leányvállalatai adják a legtöbb devizahitelt. Pontosabban adták, mert az Erste szerint 2008 vége óta frankhitelt már nem adnak. Az MTI Hitcentrum kérdésére azt is elmondták, hogy rájuk nem az osztrák, hanem a magyar törvények vonatkoznak.
Osztrák bankok bírálták a legkeményebben a kormány terveit, amikor kiderült, a kormánypártok lehetővé tennék, hogy a devizahitelesek fix a piacinál alacsonyabb árfolyamon végtörlesszik hiteleiket. A magyarországi deviza alapú lakáshitelek körülbelül kétharmadát két osztrák bank itteni leányvállalata folyósította. Kunst Antal banki szakértő szerint az osztrák bankok még jól is járhatnak a végtörlesztéssel.
Ne felejtsük el, hogy aki most 100 ezer svájci frankot 180-as árfolyamon visszafizet, tehát a bank futamidő lejárta előtt 7-8 évvel, 18 millió forintot kap, azt a bank újra befekteti, megforgatja, és sokkal nagyobb nyeresége lehet belőle, mint hogyha vár még 7-8 évet, hogy akkor esetleg magasabb árfolyamon 220, de ki tudja, a svájci frank eshet is, visszakapja.
A svájci frank alapú hitelezés elterjedése az eurót használó Ausztriában is aggodalmat keltett. Ezért az osztrák pénzügyi felügyelet már tavaly márciusban felhívta a pénzintézetek figyelmét a devizahitelezés kockázataira. A hatóság megállapította, hogy a magánszemélyeknek folyósított deviza alapú hitel tömegterméknek alkalmatlan és különösen rossz megoldás jelzálog hitelként ingatlan vásárlási célra folyósítani. A felügyelet felszólította az osztrák bankokat, kínáljanak fel a devizahiteleseknek más termékeket, és magától értetődőnek nevezte, hogy a bankok a hitelszerződésben foglaltakat csak az ügyfelek beleegyezésével módosíthatják. A híradó megkereste az érintett bankokat, hogy megtudjuk, miért nem változtattak hitelezési gyakorlatukon, amikor anyavállalataik figyelmét erre felhívta az osztrák pénzügyi felügyelet. Az MTI Hírcentrum kérdéseire a legtöbb svájci frank alapú hitelt nyújtó Erste Bank azt válaszolta, hogy Magyarországon bejegyzett pénzintézetként rájuk a magyar és nem az osztrák előírások vonatkoznak, és ők már 2008 végén leállították a frankhitelezést, akárcsak a másik nagy frankhitel folyósító Raiffeisen Bank.
Éves mélypontjára esett a forint árfolyam az euróhoz képest, kora délután 1,291 forintba, egy svájci frank pedig 241 forintba is került, azóta kismértékben erősödött. Közben kiderült, hogy szerdától ismét drágulnak az üzemanyagok, méghozzá jelentősen. A MOL a hét közepétől bruttó 6 forinttal emeli a 95-ös benzin és 7 forinttal a gázolaj literenkénti árát. Így a benzin átlagára 397 forintra, a gázolaj pedig 383 forintra nő.
50%-a nagyjából 17 ezer forinttal nő a saját cégükben minimálbérre bejelentett vállalkozók járulék a jövőre a tervek szerint. Erre a feketén szerzett jövedelmek miatt van szükség, ezt mondja a gazdasági miniszter. Az adószakértő meg azt, hogy ehhez jogszabályváltozás kell. Az adóhivatal szerint 800 ezer minimálbéres keres többet, mint amennyit bevall.
A kiskapuk bezárását ígérte a nemzetgazdasági miniszter pénteken, amikor a minimálbérre bejelentett vállalkozókról beszélt. A tervezett intézkedések egyike, hogy jövőre például 50%-kal, mintegy 17 ezer forinttal nő a saját vállalkozásukban minimálbérre bejelentett vállalkozók járulékterhe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint az 1 millió 200 ezer minimálbért bevalló adózó kétharmada valójában többet keres, mint amennyit bevallott. A szigorítás a hivatal szerint a kiszolgáltatott alkalmazottak érdekeit is szolgálja.
Abban az esetben, ha valaki a zsebébe kapja ezt a pénzt, akkor az adóhatóság elsősorban nem a magánszeméllyel szemben próbál föllépni, hanem az ellen a társaság ellen, aki őt feketén foglalkoztatja.
Vámosi Nagy Szabolcs adószakértő szerint ahhoz, hogy az adóhatóság teljes körűen ki tudja mutatni a tényleges jövedelmeket, vagyis felszámolja a fekete gazdaságot, jogszabályváltoztatásokra is szükség lenne.
Nagyon komoly jogi bizonyítékgyűjtési egyéb, hogy mondjam, munkára van szükség, amire hát csak részben alkalmas a magyar jogrendszer, illetve a magyar adóigazgatás.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két év alatt 27 ezer esetben vizsgálta a foglalkoztatás szabályainak betartását. Az ellenőrök tavaly minden ötödik, az idén már minden negyedik esetben találtak szabálytalanságokat.
Éveken át pornófilmezésből élt, most lemondott a jobbikos politikus.
És most először nyilatkozott letartóztatása és aztán szabadon engedése után Dominik Strauss-Kahn, mindjárt mondjuk, hogy mit mondott a volt pénzügyi vezér.
Hivatali visszaélés miatt vádat emelt Labort Sándor, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója ellen a budapesti katonai ügyészség. Az ügy szigorúan titkos minősítésű, ezért részleteket nem lehet tudni. A híradó értesülései szerint a Labort Sándor elleni vádemelés összefüggésben állhat az UDZRT-vel kapcsolatos megfigyelési üggyel.
A budapesti katonai ügyészség 2010. februárjában indított nyomozást Labors Sándor ellen hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt. Nem sokkal később Demeter Ervin, fideszes országgyűlési képviselő is feljelentést tett a volt főigazgató ellen. A két ügyet novemberben egyesítették. A katonai ügyészség időközben több bűncselekménnyel kapcsolatban megszüntette az eljárást, hivatali visszaélés miatt viszont vádat emelt a tábornok ellen.
A nyomozás lezárását követően a budapesti katonai ügyészség vádiratot nyújtott be a Fővárosi Bíróság katonai tanácsához, hivatali visszaélés büntette miatt. A Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatója Labort Sándor nyugállományú dandártábornok vonatkozásában.
A szóvivő nem árulta el, hogy a volt főigazgató mivel követhette el a terhére rótt cselekményt. A híradó értesülései szerint a vádemelés összefüggésben áll az UDZRT-vel kapcsolatos megfigyelési üggyel. Labors Sándor ellen az elődjét, Galambos Lajost és Szilvási György volt titkosszolgálati minisztert is érintő kémügyben is folyik eljárás. Abban bűnpártolással gyanúsítják.
Megrázó történet következik. A gyanú szerint megfojtott egy 4 gyermekes családanyát egy 15 éves fiú a Csongrád megyei Kistelek mellett egy tanyán. Jól ismerték egymást, a fiú néhány hétig a családnál is lakott. Egyik este együtt indultak el valahova. Ezután az anya már nem ment haza. A rendőrség is kereste, végül a családtagok találták meg a holttestet egy szomszédos tanya udvarán, elásva. A fiú azt mondta, hogy intim viszony alakult ki közte és a 41 éves nő között.
Elhunyt édesanyja fényképét mutatja a 10 éves Barbara. Gyermekei emléktáblát készítettek neki. Az édesanyja 10 napja tűnt el, egy ismerős 15 éves fiú társaságában ment el otthonról.
Az én feleségem az ugye alkoholista, azt lehet mondani, és hát ilyen beleszerelmesedett ebbe a gyerekbe.
A család régóta ismerte a fiút, aki az egyik szomszédos tanyán lakott. Amikor szüleivel megromlott a viszonya, még be is fogadták.
Ez a gyerek itt lakott nálunk egy másfél hónapot, míg segítettünk rajta. Étettük, itattuk, semmi baja nem volt.
Két nappal a nő eltűnése után a férje szólt a rendőrségnek, ám hiába keresték, nem találták. Végül a nő szülei és testvérei kezdték átkutatni a környéket. Tanyájuktól alig 200 méterre, egy másik tanya udvarán bukkantak a nyomára.
Itt találták a holttestet.
A holttestet ebbe a gödörbe ásta el a 15 éves fiú. A nyomokat szénával fette el.
Részletes beismerő vallomást tett, és elmondta a rendőröknek, hogy közt és a nő között intim viszony volt, illetve hogy az eltűnésének napján veszekedett a nővel, vita alakult ki köztük, amelynek a hevében a fiú megfojtotta a nőt.
A fiú jelenleg őrizetben van, kezdeményezték előzetes letartóztatását, emberülés miatt indult ellene eljárás.
Nem ismerte el a felelősségét, és tagadta, hogy megütötte volna az áldozatot. Az elsőrendű vádlott a kaposvári börtönőrök ellen indított perben a Győri Katonai Bíróságon. A vád szerint többször bántalmaztak egy magyar-német kettős állampolgárságú férfit, aki végül belehalt koponya sérülésébe. Emellett szintén a vád szerint a kaposvári büntetés végrehajtási intézet vezetése akadályozta az ügy kivizsgálását. Az egyik börtönőr ellen halált okozó testisértés, míg 9 másik ellen egyéb bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. Elsőfokú ítélet jövő nyáron várható.
Lemondott az a jobbikos politikus, aki korábban éveken át pornófilmezésből élt. Kabai Zoltán, a párt Solymári szervezetének immár volt elnöke, elismerte, korábban szexfilmekben szerepelt. A Jobbik kiállt mellette, de végül ő maga nyújtotta be a lemondását, hogy mondván megkímélje pártját a támadásoktól.
Jelenleg is kapható olyan film, amelyben Kabai Zoltán, a Jobbik Solymári alapszervezetének eddigi elnöke szerepelt. Az egyik pornófilmesek biográfiáját összegző internetes oldal szerint egyebek mellett Zoltán Cowboy és Zoltán Hess művész neveken szerepelt. A weblap szerint 1992 és 2009 között 84 filmben. Az egyik hazai pornóproducer Kovács Kovi István szerint ebben a listában nem is szerepel több magyarországi forgatás.
hozzátartozott egy szakmai elithez.
A Jobbik tegnap még közleményben állt ki a Solymári Alapszervezet vezetője mellett. Kabai Zoltán ugyanis elismerte, hogy korábban szexfilmekben szerepelt, de azt állította, 20 éve kiszállt a pornóiparból. Azóta kiderült, egyes filmjei jóval később készülhettek.
Bőven elképzelhető, hogy egy újravágott, esetleg más filmcímen újra kiadott film, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, sőt azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Oli ezt a filmet 2007-ben forgatta. Csak éppen vagy újravágták, tehát ahogy mondtam, teljesen új kiadás, de lehet, hogy ez 10 éve leforgatta ez a film.
Kabai Zoltán kora este közölte, lemond a Solymári Szervezet vezetéséről azért, hogy a pártját megkímélje a támadásoktól. Tavaly a Jobbikhoz közel álló Magyar Gárda egyik tagjáról, Müller Nikolettről derült ki, hogy csak nem 150 pornófilm stáblistáján olvasható a neve.
Nem indul a francia elnökválasztáson a szexbotrányba keveredett Dominique Strauss-Kahn. Letartóztatása óta most először nyilatkozott a Nemzetközi Valuta Alap volt vezére. Azt is elmondta, amivel a New York-i eset után is védekezett, vagyis hogy nem kényszerítette semmire a szobalányt, aki nemi erőszak miatt feljelentette őt. Azt viszont most elismerte, hogy erkölcsi hiba volt, ami akkor és ott történt.
Tüntetők várták tegnap kora este Dominique Strauss-Kahnt a francia TF1 televízió székháza előtt. Transzparenseiken például azt kérdezték, mit is jelent neki a csábítás. A volt IMF elnök pedig első letartóztatása óta adott interjújában igyekezett megmagyarázni tettét. Nem is gyengeség volt ez, inkább erkölcsi hiba. Mondta, de továbbra is állította, erőszakról szó sem volt. Ezt most már nyugodtan mondhatja, hiszen a nemi erőszak vádja alól felmentette az amerikai bíróság, de az ügy ennek ellenére sokat ártott neki. Nagy vágya, hogy induljon a jövő évi francia elnökválasztáson, nem valósul meg. Elszalasztottam a randevút a franciákkal, mondta arra a kérdésre, hogy jelölteti-e magát 2012-ben. A franciák a 4 hónappal ezelőtti ügyet, amikor a volt IMF elnököt egy szállodai szobalány megerőszakolásával gyanúsították Amerikában, talán még megbocsátották volna. Azóta azonban folyamatosan derülnek ki Strauss-Kahn múltjából újabb és újabb sötét történetek.
Elkezdődött az ENSZ közgyűlés, a legnagyobb vita a világszervezethez teljes jogú tagként csatlakozni akaró Palesztina elismerése körül várható, de a nyitónapon egyelőre a nem fertőző betegségekről tanácskoztak a világállamai. New Yorkból az MT Hírcentrum tudósítója Járai Judit jelentkezik.
A szokásosnál nagyobb biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg ma New Yorkban az ENSZ közgyűlés őszi ülés szaka. Nagy a várakozás, hiszen a palesztin elnök várhatóan pénteken jelenti be az önálló palesztin állam létrejöttét. Az ülésszak nem elsőrendűen politikai kérdés tárgyalásával kezdődött. A világ számára új kihívást jelentő betegségek leküzdéséről beszéltek a politikusok. Felszólalt a magyar delegáció vezetője dr. Schmidt Pál is. Köztársasági elnökünk azt emelte ki a többi között, hogy a fenntartható fejlődéshez szükség van az emberi egészség biztosítására és az emberi egészséget fenyegető legfőbb veszélyek elhárítására, ebben pedig Magyarország erősen elkötelezett. A köztársasági elnök ma kétoldalú megbeszéléseket is folytatott, melyeknek elsődleges célja támogatás megszerzése, megnyerése hazánk biztonsági tanácsi tagságához. Schmidt Pál késő délután magyar idő szerint az éjszakai órákban megbeszélést folytatott Ban Ki-moon ENSZ főtitkárral is, immár Martonyi János külügyminiszter társaságában, aki délután csatlakozott a delegációhoz.
Nyugaton hideg, keleten strandidő, orkán erejű széllel csapott le a hidegfront a Dél-Dunántúrra. Balatonföldváron egy ember súlyosan megsérült, amikor rádölt egy fa. A szél Pécsen egy cirkuszi sátrat is felborított. Több fa kidőlt, a tűzoltókat legtöbbször ilyen esetekhez riasztották. Sopronban ma délután 15 fokot mértek, míg keleten még 30 fok körül volt a hőmérséklet. Szegeden volt, aki még fürdött is.
Két sétáló német turistára zuhant a vihar miatt egy kidőlt platánfa Balatonföldváron. Az 56 éves férfi könnyebb, 53 éves felesége súlyos sérüléseket szenvedett. A nőt a mentők a siófoki kórházba szállították.
Feleségem utolsó pillanatban szaladt ki.
Pécset az Expo Center mellett gyakorlatilag összedőlt az Adams cirkusz. A sátorban szerda óta tartottak előadásokat, ma este 6-kor lett volna a következő. Nézők még nem voltak a helyszínen, azonban az artisták már próbáltak, senki nem sérült meg a viharban. A Pogányi Meteorológiai Állomás adatai szerint a szél sebessége meghaladta a 111 km/h, ami az elmúlt évtizedeket tekintve nagyon ritkának számít. A levegő hőmérséklete egy óra alatt 7 fokot csökkent. A tűzoltókat folyamatosan fakidőléshez riasztották.
Nem számítottunk rá, meglepődtem.
A több mint 10 fokos lehűlés váratlanul érte az embereket Sopronban is. A tegnapi nyár után ma már kabátban, sálban közlekedtek. Délután 3-kor már csak 16 fok volt.
Postás vagyok, nekem otthon Kövesden kint kellett lenni a ezen, úgyhogy...
Úgyhogy hozzászokott ma?
Hozzászoktam én a hűvösebb időhöz, csak nem gondoltam, hogy ilyen hirtelen.
Hát most 13,1 fok van, és most jöttem a Soproni hegyekből, ott meg 8-12 fok körül alakul a hűvösebb.
Ausztria magasabban fekvő részein ma havazott is.
Délnyugat felől érkezik egy kiterjedt csapadéksáv, ami azért a hőmérsékletet is tovább visszaveti itt a Dunántúlon, tehát valószínű, hogy estére már 10 fok alá csökkenünk.
Szegeden közben a Szökőkútnál hűsöltek az egyetemisták. Így nézett ki Magyarország hőtérképe délután 2-kor. Miközben nyugaton csak 15-16 fokban fagyoskodtak az emberek, az ország délkeleti részén 30 foknál is melegebb volt. Szegeden például az egyik strand is kinyitott. Holnapra Nyugat-Magyarországon esőt jósolnak a meteorológusok, az ország középső és keleti részére pedig megérkezik a hideg front.
És most kaptuk a hírt, hogy az erős szélben Pest megyében Versegen nemrég összedőlt egy sportpálya öltözője. Úgy tudjuk, hogy ketten súlyosan megsérültek, őket a mentők kórházba vitték. A 64 tűzoltók most átkutatják az épületet, mert azt feltételezik, hogy többen lehetnek még a romok alatt. A hidegfront közben már megérkezett a fővárosba is, a Bécsi úton van kolléganőnk Horváth Ani. Szervusz, azt látjuk, hogy nem túl jó az idő, okozott-e gondokat a fővárosban már a vihar?
Bár az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint Budapesten 60-70 km/órás szél dühöng, a Bécsi úton egyelőre nem fúj, itt csak az első esik. A 13. kerületben azonban két esetben is riasztották a tűzoltókat fakidőléshez, mind a két esetben a szél volt a vétkes. Budapest két másik kerületében, Kerepesen és Cinkotán is hallottunk kidőlt fákról, ezek az úttesten vannak, általában veszélyesek.
Hanni, köszönjük szépen!
Adásunk előtt nem sokkal gyász előadás és virrasztás kezdődött a hétvégén tragikus körülmények között elhunyt Huszár Zsolt színművész emlékére. Az Új Színházban ebből az alkalomból levetítik az Édentől Keletre című előadást, amelyben a színész főszerepet játszott. A színház lépcsőin a művész fényképe előtt virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a gyászolók. A 40 éves színész szombat hajnalban gázolt a halálra a villamos a Dohány utca és a Károly körút találkozásánál.
Most jönnek a sporthírek, aztán a pontos időjárás jelentés, aztán 22:40-kor jön az este Györgyivel. Ugye kapcsoltok még a parlamentben, mi lesz még, kiket vártok?
Így van, itt lesz Mesterházi Attila, az MSZP elnök frakció vezetője, aki radikális változásokat akar az MSZP-ben, a tervezett változtatásokról is kérdezzük majd. Aztán részleges megállapodások és folyamatos egyeztetés, közben pedig tüntetések és sztrájkfenyegetés az új munkatörvénykönyve kapcsán. Gaskó István, a Liga szakszervezet elnökét várjuk.
Most pedig köszönjük a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Októberre tegyen szert egy kényelmes kanapéra. Szüksége lesz rá. DTK. Détót Kriszta Show. A Talk Show. Október 4-től az M1-en.
Gyűjtse a jó pontokat a Metro áruházakban történő vásárlásaival, és váltsa be őket az 50%-os kedvezményekre október 27-éig. További információért látogassa meg a www.dormeo.hu/metro oldalt.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.